Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Hát ahhoz képest, hogy enni már pedig mindig kell, ezt ugye nagyszülők gyakran mondogatják a kisunokájuknak. Viszonylag keveset beszélünk jövőkutató rovatunkban arról, hogy mégis mit fogunk enni 10, 20, 30, 40, 50 év múlva, úgyhogy ezt a kérdést fogjuk körbejárni Kozák Ákos szociológus jövőkutatóval. Köszöntünk a stúdióba, szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Hát bogarakat! Ezzel el lehet intézni, ez most egy ilyen nagyon népszerű téma, megy a vita erről, hogy bogarat vagy nem bogarat, de ennél a probléma jóval cizelláltabb, mert az sem mindegy, hogy hol fogjuk ezeket enni már, hogyha egyáltalán eszünk ilyeneket. Igen.
Hát azt szinte biztosra veszem, hogyha 10-15 év múlva bemegyünk egy szupermarketbe, hipermarketbe, akkor lesz olyan részlege ennek az adott üzletnek, ahol zacskóban lesznek rovarok, és meg lehet ugyanúgy venni, mint a zöldségeket. De ennél sokkal színesebb lesz azért az étkezési kultúránk. Az étkezési kultúra az nem önmagában van.
Ez Magyarországra is vonatkozik?
Hát ugye, most én kifizetten Magyarországról és Európáról beszéltem, mert mondjuk ez kevésbé lesz újdonság Ázsiában, azt gondolnám. Uh-huh. De mielőtt még itt sokkolnánk a kedves hallgatókat hétfő reggel.
A reggeli tojás rántottál.
Igen, reggeli tojás rántottál a szalonnával.
Igen. Békönös tücsökpörtöltök.
Igen, nem ez lesz a mainstream, tehát nem ez a fősodor. Tehát ez egy, igen. Tehát, hogy ennél sokkal változatosabb, nem csak a jelen, meg a múlt étkezési kultúrája, egyébként az előjelzések is. Tehát az valószínűsíthető, hogy mondjuk a hússal kapcsolat, vagy a húshoz a viszonyulásunk az egy kicsit más lesz a következő években, 5-15 évben, mint ahogy volt az elmúlt évtizedekben.
Ez a generációk miatt van? Mert legnagyobb meghökkenésemre én ugye elég jelentős mennyiségű húst fogyasztok, és a lányom, én nem tudom, honnan vette, 8-10 évesen. Azt mondta, hogy lehet, hogy vegetáriánus lesz, mert sajnálja az állatokat.
Igen, ez nagyon szimpatikus vonás a lányodtól, de azért én most, ha ezt globálisan nézem, ugye nagyjából olyan 10 év múlva olyan 5,5 milliárdos lesz a középosztály a világban. Uh-huh. Ugye ez a középosztály azt jelenti, hogy az OECD definíció szerint napi 10-100 dollár közötti költési potenciálja van. Tehát körülbelül, tehát 5,5 milliárd emberről beszélünk. Ugye a növekvő középosztályosodás, ez a trend, uh-huh. ez azt is magával hozza, hogy egyre többen jutnak húshoz, és főleg Ázsiáról beszélek most ebben a minutumban, és akkor Ázsia és Afrika, és akkor ez természetesen elhozza azt, hogy egyszerűen a fenntarthatóság, mindenfajta értelemben fenntarthatóság, a termelés és a klímavédelem szempontjából is, hát korlátozza ezt. Tehát sokkal színesebb lesz egyébként, az étkezésünk, mint ezt mi gondolnánk. Egyébként talán...
Álljunk meg egy kicsit ennél a hús dolognál. Én olvastam olyan elemzéseket, hogy más, te is mondtad, hogy a hozzáállásunk meg a hússal kapcsolatos attitűdök fognak átalakulni. Én olvastam egy olyan elemzést, hogy majd ilyen fűszerként, uh-huh. most nem tudok rá jobb szót, fűszerként Igen. tekintünk majd a húsra. Tehát, hogy olyan annyira megdrágul, és annyira unikálissá válik, hogy nem az lesz, hogy hús-hússa leszünk, hanem alapvetően növényi étrend lesz, és ha meg akarjuk bolondítani, akkor egy kicsi húst.
Igen. Az a helyzet, hogy talán nem érdemes annyiban elintézni most, amit fogok mondani, mert ez egy fontos trend, én magam is vallom ezt a trendet, ez a flexitariánusok, így nevezik őket, ugye ők azok, akik alapvetően növényi alapú étkezést folytatnak, de nem zárkóznak el attól, hogy mondjuk heti egy-két alkalommal, vagy valamilyen gyakorisággal húst is magukhoz vegyenek. Én azt gondolom, hogy ez önmagában már egy nagy lépés lenne ahhoz képest. A növényi alapú, igen, tehát van egy ábrám, egy prezentáció, amikor erről beszélek, hogy egy tehén gyakorlatilag föl van osztva különböző zöldségekre. Kétségtelen, hogy ugye úgy szokták mondani, hogy az új sztár az a zöldség, hogy szokták ezt mondani, és nem a hús. Ugye ez egy folyamat. Először húspotló, kiegészítő táplálékokat fejlesztenek, vagy fejlesztettek. A vége, igen, kétségtelen, és kikcsúcsosodik egy olyan műhúsban, vagy mesterséges húsban, amitől ma biztosan nagyon sokan írtóznak.
Miközben tehát ez az, amikor fehérje tenyészetből 3D nyomtatóval
nyomtatunk ősejt, és aha, a többi. Különböző eljárások vannak. Az a helyzet, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy néhány év múlva, lehet, hogy csak 5 vagy 10 év múlva, meg azért mondtam, hogy megváltozik a viszonyunk, mert nem is fogjuk tudni. Ugye olyan húsok vannak, ma olyan műhúsok vannak, ma is egyébként, amikbe folyik a vér a sütés alkalmával. Tehát azt gondolja
tehát
a háziasszony,
erre is gondolnak.
Uh-huh. Így van, hiszen azért mégiscsak tulajdonképpen több ezer éves, vagy még hosszabb időre visszanyúló kapcsolatunk van a hússal, tehát azért nem hiszem,
nehéz
hogy hirtelen feladni, nehéz lesz ez, uh-huh, igen, föladni. Ugye ez egy ilyen archaikus kapcsolat, hogy így mondjak, tehát ez az ős történetre nyúlik vissza. De, és ezt a látszatot például ez a bizonyos vérző hús megteremtő, ugye úgy is nevezik ezt, hogy beyond meat, tehát a hús mögötti étkezés. Ez létező technológia, ugye 250 ezer euró volt ez a bizonyos hamburger, amiről sokat szoktunk beszélni, tudom, 320 ezer dollár valahogy átszámítva akkoriban. Ma tulajdonképpen ezek a technológiák, amiben 100 milliókat fektetnek híres emberek, egyébként énekesek, sportolók, Bill Gates, stb. Különböző vállalatokba, ma ez inkább 20 dollár környékén van. Ha tömegtermelés van, valószínűleg le fog tudni egy-két éven belül menni 2-3 dollárra ez a bizonyos hamburger, ami hát ugye tulajdonképpen versenyképes a jelenlegi árakkal. Tehát itt különböző technológiák vannak a hús előállítására, de az biztos, hogy jelentősen csökkenteni kell, mert így nem fenntartható.
Nagyon elmentünk a hús irányába, igen, de azt gondolom, hogy azért a növényi táplálkozásban is vannak kihívások. Itt is beköszönhetnek a boltok polcaira olyan növények, amikről ma még nem is hallottunk, vagy esetleg csak így egy kicsit felvont szemöldökkel szemléljük őket a boltok polcain, mert azt mondják, hogy az sem fenntartható, hogy gyakorlatilag 4-5 kultúrnövény látja el az emberiséget, hogy sokkal változatosabbnak kéne ennek lenni, és nem csak környezetvédelmi okokból, hanem táplálkozás tudományi szempontok miatt is.
Az a helyzet, hogy azt azért nehéz erről látni, hogy mi az, amit az ipar belért, a disztribúciót belértve, tehát a kereskedelem is majd pusolni fog mondjuk 5-10 év múlva, hogy mik ezek azok a növények, amik az étrendünkön lesznek, akár itt Magyarországon, akár Európában, de szerintem legalább ennyire fontos kérdés, András, hogy milyen ennek az előállítási technológiája. Mert az étkezés az nem ott kezdődik, ugye, ha ezt holisztikusan nézem, akkor az ott kezdődik, így van. Ez egy olyan folyamat, amit meg kell nézni, hogy mi az input, tehát az input oldalon, és meg kell nézni, hogy hogyan fogják előállítani, és szerintem ebben van a nagy. Ebben van a
mert
nagy.
Ugye igen, a termőtalajokról sem jönnek jó hírek, igen, hogy pusztulnak, egyre zsugorodik a használható termőtalajnak a mennyisége, és a minősége is romlik, ami meg sokkal nagyobb probléma.
Hát ugye, én visszaemlékszem, amennyire ilyen ködös foszlányaim vannak így. Tehát, hogy azért különböző ipari formák, mezőgazdasági forradalmak voltak, nem csak egy volt, hanem ebből több volt egyébként ilyen hullámokban már középkortól kezdve. És ugye az agráriumban az intenzív gazdálkodás az legalább a középkortól mondjuk, hogy a sikertényezője volt különösen nagyon fejlett országban, Észak-Nyugat-Európában, de a technológiák ma, mondhatod a termőföldet, nem is biztos, hogy úgy kell elképzelni, mint ahogy ma ezt elképzeljük, de hidroponikus, akvaponikus, tehát különböző technológiák vannak, amelyek például akár a földet is és nélkülözik.
És nem külföldön, mert ugye ebben a műsorban mi beszéltünk a Veresegyházi paradicsom termelővel, hát ahol ugye nincs termőföld.
Nincs termőföld,
és
így van.
Gyakorlatilag számítás technikával működtetik az egész termelés, beleértve azt is, hogy a színkép elemzéssel nézik meg, hogy mikor kell leszedni a paradicsomot.
A világon több olyan kísérlet van, ebben az értelemben a magyar is ide tartozik, és mondhatnánk szó szerint is, meg átvételtem is, hogy laboratóriumi kísérlet, amely igazából azt mondatja ma a kutatókkal, hogy semmilyen emberi erőforrás beleavatkozás nem szükséges a jövő növények vagy zöldségeinek az előállításához. Nem szükséges. Ezt a gépek ellátják. Ugye ezt úgy nézik egyébként részben, hogy vertikális mezőgazdaság. És egyébként nagyon érdekes, tehát ez nem egy új történet. Tehát, hogy igazából volt egy Concordia nevű filozófus, a matematikus is, és amiről beszélek, az nem most volt, hanem több száz évvel ezelőtt. Ugye Thomas Malthus volt, aki egyébként 1798-ban, tehát nem éppen ma, tehát mondjuk 200 éve azt mondta, hogy nem tartható fönn az ütem, ahogy az emberiség növekszik, most nagyon profán módon összegzem csak, és ez konfliktusokhoz fog vezetni. Aztán később az előbb említett filozófus azt mondta, hogy nézzük meg, hogy lehet mesterségesen előállítani. Tehát ez nem egy új gondolat egyébként magában a tudományban, és azt akarom csak mondani, hogy a drónok és a drónokkal és a robotizációval összefüggő technológiák, azok képesek arra, hogy emberi beavatkozás nélkül. Az 1923-ban, hogy emlékszem, az Amerikai Kémiai Társaság azt mondta, hogy 50 ezer hektárnyi földet lehet megművelni egy bérház nagyságú területen. Tehát olyan produktivitást lehet hozni a mezőgazdaságban. Ugye nem így ismerjük Churchillt, vagy nem erről az oldaláról, Churchill mondta azt, hogy hát minek egész csirkéket, meg nem tudom, ilyen állat, haszonállatokat tenyészteni.
Azt lehet, csak a mellét, meg a combját.
Pontosan, erről volt szó. Tehát, hogy ezek a gondolatok 50-100 éves topikok már tulajdonképpen, legalábbis a szakmai kánonban.
Hát úgy látom, te optimistább vagy, mert ugye az általános kánon környezetvédelő oldalról meg az, hogy egyre növekvő és egyre kevésebb a remény arra, hogy ennyi embert etetni tudjon a föld.
Hát egyrészt nem látok okot arra, hogy ne legyek optimista, nem szeretnék pesszimista lenni a dologban. Ugye nagyjából olyan 9,5 milliárd környékén fog a század derekán, abban fog tetőzni a világ népessége. Egyébként az alultápláltság az brutális módon visszaesett, nem a 2017-es adat talán olyan 14-15% volt a világban, vagy 13% környékén volt. Ma egyébként, ez nem ugyanaz, mint az alultápláltság, körülbelül 115 millió ember, 120 millió ember konkrétan azonnal egyébként szüksége van, tehát hogy olyan étterre, tehát ennyi az akut éhezésben szenvedőknek a száma, de ez nem ugyanaz volt, mint az előző, az az alultápláltaknak az aránya, de ez jelentősen csökken egyébként, ez mindenfajta statisztika.
Pedig azóta is nő ugye a világ népessége folyamatos, és mégis ez a probléma, mint a kezden
igen,
lassan, de biztosan megoldódni.
Igen, de én azt gondolom, hogy a technológia, tehát nem vagyok feltétlen hívő csak a technológiában, de ezt megoldja ezt a kérdést. Pont ezek az új technológiák, akárha így veszük a Veresegyházi kísérlet is, ahhoz vezet hozzá, hogy hogyan lehet nagy tömegben, hatékonyan, a fenntarthatóság minden szempontját figyelembe véve, vagy a legtöbb szempontjába előtérbe helyezve ellátni a növekvő populációt.
Nagyon szalad az idő, úgyhogy még néhány percet szálljunk arra, hogy hol és hogyan fogjuk ezeket az ételeket megvenni, elfogyasztani. Lesznek-e még élelmiszerboltok, lesznek-e még éttermek? Vagy ezt otthon mindenki kitenyészti magának, hogy éppen sztéket akar, vagy csirke mellett, és aztán utána kinyomtatja a 3D nyomtatóval, és otthon elfogyasztja.
A 3D nyomtató az működő technológia, én ennek ezek egyébként az első felhasználási területét inkább a horekában látom, tehát az intézmény ellátásban látom. Azt gondolom, az nem fog áttörni hirtelen, hogy háziasszonyok most kiskulacházán hirtelen 3D-ben nyomtatnán ki a vasárnapi pörkölt, igen, azt nem hiszem, de ugye ma is már vannak olyan technológiák, hogy házhoz szállítják a önjáró autó házhoz, oda viszi a kis zöldséges boltot, vagy akár az ABC-t. Tehát kérdezted, hogy hol veszik meg. Nem biztos, hogy a jellegi helyszíneken veszik meg, annál szerintem ez omnichannel-es, erről beszéltünk már egyszer, kereskedelemben más csatornákba fog eljutni az akár a zöldség, akár a hús a háztartásokhoz, és egyébként az elkészítés módja is más lesz. Ugye itt külön technológiák vannak, és külön cégek vannak, akik például robotokkal. Ugye nagyon nagy probléma, akár Balatonnál, hogy nincsenek szakácsok, mert elmennek Ausztriába például, mondjuk tudom, háromszoros fizetésért, meg hosszabb időszakra. A robotok ezt ki tudják váltani.
Láttam már ezt a szakácsrobotos kísérletet, még elég sokat bénázik szegény. De van olyan, hogy így kihúzod a konyhaszekrény fölött ezt a robotot, és mind
bekutatod. 3 éves profi.
Rászpony tejföllel, és a robot megcsinálja.
Igen, megcsinálja. És tulajdonképpen ugyanúgy meg tudja csinálni. Tehát, hogy az elkészítés módja, a hozzájutás módja, a termelés módja, az egész folyamat értékteremtési lánc meg fog változni.
Hát nagyon érdekes gondolatébresztő beszélgetés volt, hála Kozák Ákosnak, szociológus jövőkutatónak. Köszönjük, hogy itt jártál.
Köszönöm a lehetőséget.
eureka élmény. A Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.